Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Műsorunk témája az olaj. Kellenél többet mondani? Szeretettel köszöntöm vendégemet, Toldi Ottót, az MCC Klímapolitikai Intézetének vezető kutatóját. Köszönöm, hogy itt van.
Nagyon szívesen, köszönöm szépen, és jó estét mondhatom?
Hát persze.
Jó estét a kedves hallgatóknak is.
Műsorunkat a YouTube-on is nézhetik, meg visszanézhetik, meg a Facebookon is. Ezt csak azért mondom, hogy aki szeretne vizuális élményhez jutni, annak ím itt a lehetőség. Az olaj. Az első kérdéskör arra vonatkozik, hogy mi mennyibe kerül. Tehát mennyivel drágább mondjuk a vasúti úton való szállítás, mint a vezetékes szállítás. Tehát én például a Barátság vezeték, vagy az Adria vezeték. Ugye két dologról van szó, az egyik jön Horvátországból, a másik valahonnan Oroszországból, Ukrajnán át. Mennyibe kerül az a liter, vagy száz liter, vagy hordó olaj? Mennyivel több az egyik, mint a másik?
Igazából a kollégái, igazából ezeknek az ára mindig a kínálat és a kereslet függvénye, most akármi is, ez lehet nagyon olcsó, attól függetlenül, hogy milyen szállítási útvonal jött, lehet nagyon drága, akkor is, ha kevés van belőle. De hogy a kérdést ne sumákoljam el, egy mesterséges intelligencia alapú trendanalízissel a kollégáimmal azért megnéztük, hogy mi lenne a helyzet. Ugye, ha a barátsági olajvezeték így maradna elzárva, és nem jönne soha rajta a orosz gáz, csak az Adria vezeték lenne, és nem lenne...
Más alternatíva?
Tehát az Adria vezeték lenne, és nem orosz olaj érkezne rajta, hanem egyéb tengeri szállítású kőolaj, az körülbelül 120-130 forinttal drágítana.
Bocsánat, az én kérdésem igazából az, hogy a szállítás díja mennyivel drágább vagy olcsóbb?
Én ezt úgy tudom elmondani, hogy mennyibe kerülne egy liter benzin a szállítással jó. Együtt. Tehát ha tehát még egyszer, Adria kőolajvezetéken érkezne csak a gáz, nem működne a Barátság kőolajvezeték, és az Adrián sem hoznánk, orosz nem engednék a horvátok, hogy jelenleg. Ez nem biztos, hogy teljesen így van, tehát lehet, hogy a horvátok majd megengedik, mert nagyon homályosak a nyilatkozataik, egyszer erre dőlnek, egyszer arra dőlnek. De hogyha Észak-Afrikából vásárolnánk kőolajat, ugyanis ott is van Líbia, Algéria, Egyiptom, akik exportálnak kőolajat, és az ő szállítási útvonalaikat nem érinti a hormuzi szorosbeli probléma, se a szuezi csatorna, így olyan 120-140 forinttal lenne drágább egy liter benzin Magyarországon a piaci árhoz képest, tehát ha azt feltételezzük, hogy olyan 610 forint most a piaci ára, a 95-ös benzinnek, akkor arra még rájön 120-140 forint, tehát olyan jó 750-770 forint lenne egy liter benzin, ha csak ezt nézzük. Ez még egy 20-30 forinttal több lenne a dízel esetén, tehát az elérhetné a 800 forintot literenként, és ugye ez abban az esetben áll föl, ugye ebben már bekalkuláltam a jó drága horvát tranzitdíjat, előbb bekalkuláltuk, ez abban az esetben állna így fönt, hogyha az Adria kőolajvezetéken semmilyen kapacitás bővítő beruházás nem kellene végrehajtani, nem kellene a szivattyúkat lecserélni nagyobb teljesítményűre, stb. A szivattyúállomásokat felújítani. Ha ez még a képbe jönne, tehát hogy
ha még kéne valamit felújítani.
Mert ugye tudjuk nagyon jó, hogy nagy vita van a MOL, az EU és a horvát Janaf, az Adria vezeték üzemeltetője között, hogy végül is mit bír ez a vezeték, ez máig nem egészen világos. Ha nem kell mégsem beruházást eszközölni, akkor ez az ár körülbelül így lenne. Ha ehhez hozzátesszük azt, ugye ezek tőzsdei árazású áruk, ahol a kockázatokat mindig ezen túl még bekalkulálják az árba. Tudni kell azt, hogy ugyan nem Európát sújtja elsősorban a hormuzi szoros körüli probléma, hanem Ázsiát, tehát az ottani kőolaj meg LNG-nek a 60-70%-a Ázsiának a nagy gazdaságaiba megy, India, Japán, Dél-Korea, Kína természetesen, meg Indonézia. Őket nagyon sújtja, mert ott rögtön gyakorlatilag másnaptól dupla annyi lett az ára a kőolajnak és az LNG-nek. A ránk mért hatás az, hogy miután nagyon megdrágultak ezek a piacok, ez kiszívja Európából is a kőolajat meg az LNG-t, mert ugye ezek tengeri kereskedésű energiahordozók, és az energiakereskedő azt mondja, hogy köszönöm szépen, inkább kifizetem a büntetést, de miután ezzel együtt is sokkal nagyobb hasznot tudok realizálni Ázsiába, ezért szépen nem Londonba, meg nem az itteni LNG terminálokra, meg olajkiktőkbe érkeznek be a tankerek, hanem mennek tovább Ázsiába, és nagyon sokáig ez volt a baj, ez hajtja föl másodlagosan az árakat, hogy a beérkezett szerződött mennyiségek sem ugye érkeznek be. Ez az az, ami probléma. Ha ezt is hozzá kalkuláljuk, ezt a rizikót, mert ugye most a világ úgy fogja föl, hogy Szaúd-Arábia kiesett a kőolajtermelésből. A holt versenyben első vagy a második, plusz kiesett pár kisebb, de azért jelentős ország, ugye Irak, Egyesült Arab Emírségek, stb. A világ most ezt árazza be, és mi is beárazzuk ebben az esetben ezt, ez 1000 forint körüli üzemanyagárat jelent dízel, benzin, az olcsóbb.
Két kérdés. Az egyik, hogy honnan van olajunk most?
Tudjuk azt, hogy minden nemzetközi energiaügynökség tagállamnak kell előfeltétel, hogy legyen 90 napos fogyasztásra elegendő készlete. Ez Magyarországnak van természetesen, de ebből már használtunk el.
Tehát hány nap van még most?
Igen, 60-70 napnyi tartalék van. Azt is tudni kell, hogy minden finomítóban van jelentős tartalék, mind a nyersanyagból, mind a végtermékekből, és minden nagy olyan üzemnek, az erőműveknek, ahol nagyon nagy a tehát jelentős fogyasztók. Ott ezeknek az üzemeknek is van jelentős tartaléka. Egyébként a Adria vezetéken a horvátok információi szerint az omiszai olajkikötőbe folyamatosan érkeznek az olajtankerek, azt ők folyamatosan töltik az Adria vezetékbe, tehát gyakorlatilag folyamatos az Adria vezetéken az olaj továbbítása, a kőolaj továbbítása, mind a NIS-nek a pancsavói finomítójában, mind Magyarország felé. Ezek a horvát újságcikkek. Az az igazság, hogy nagyon nehéz ezt ellenőrizni, hogy ugye abban a világban, ahol igazmondás helyett kommunikálunk, meg politikai marketing is zajlik, meg politizálunk most már az energiával is, de a horvát újsághírek szerint ez a helyzet, hogy csak az utóbbi két hónapban 9 nagy tanker érkezett, és ezt továbbítják. Tehát a kérdés persze az, hogy ezen milyen kőolaj érkezik, csend van.
A MOL a vezeték túlsó végén nem érzékeli, hogy jönnek ő olaj? Most a horvát Adria vezetékről beszélek.
Én erről hivatalos információkat nem láttam, de miután Horvátországból elindul, feltételezhetem, hogy be is érkezik. Tehát folyamatos a szállítás, ezt lehet mondani.
A másik nagy kérdéskör, hogy egyáltalán...
Különben érezhetnénk sokkal, hiába van szabályozott ár, ha ez nem így lenne, ha nem érkezne folyamatosan olaj, akkor az ársapkát nem merte volna a kormány bevezetni, valószínűleg meglépni. Tehát ehhez folyamatos ellátás kell így is, hogy ellátás biztonsági probléma nem merüljön föl.
Egyáltalán Magyarország milyen úton, módon szerezhet be kőolajat? Tehát van a barátság, van az Adria, mi van még, egyáltalán van-e még?
Csak befejezem még a horvát gondolatot, és folytatni fogom a válasszal. Ugye a horvát hivatalos kommunikáció az Európai Unió irányába az, hogy Horvátország mindenképpen megsegíti Magyarországot és Szlovákiát. Ez nem kérdés. Azon van lamentálás, hogy megszegheti-e Horvátország az Európai Unió azon szankcióját, hogy tengeri szállítású orosz kőolajat nem fogadhat. Igazából a Brüsszel nem bólintott rá erre a tulajdonképpen kérdésre, hogy a horvátok hozhatnak-e be olajat. A lényeg az, és ugye ez igaz a barátságkőolajvezeték újra megnyitásával kapcsolatban is, hogy itt a cél az, hogy úgy tűnik, hogy a választásokig Magyarországot bizonytalanságba kell tartani, mert ugye mindenkori üzemanyag árak azok jelentős közérzet befolyásoló tényezők, és ugye lehet, hogy ez is egyfajta, a választásoknak a, hogy mondjam, választások környékén a Magyarország irányába, Magyarország jelenlegi politikai vezetése felé egy unszimpátia kifejezése, hogy finoman fogalmazzak, hogy majd most megleckésztetjük őket, de válaszolok is, megígérem a kérdésre.
Mármint a kérdés az úgy szól, hogy egyáltalán honnan tudunk beszerezni olajat?
Észak-Afrikában van három olyan ország, ami jelentős mennyiségű kőolajat tud exportálni, és ők viszonylag közel vannak. Mindenképp az Adria kővezeték mindenképpen tengeri szállítású kőolajon működik, hiszen be kell érkeznie a tankereken ennek a aztán kőolajba átfejtett kőolajnak az omiszai kőolajkikötőbe, és onnan indul az Adria vezeték. Észak-Afrikában Algéria, Líbia és Egyiptom képes arra, hogy jelentős mennyiségű kőolajat exportáljon, és ezeket az észak-afrikai könnyű olajokat szeretik a MOL finomítók egyébként. Az utóbbi hetek híre az, hogy a MOL csoporthoz tartozó riekai finomítót teljesen felújították, és ez már teljesen tengeri szállítású kőolajra képes átállni, tehát az függetlenedett már az orosz kőolajtól teljes egészében. A 100 halombattai finomítónál is az a helyzet, hogy a 60-70%-os orosz kőolaj függése, ami technológiai szempontból kellett ez a mennyiség, az már csak 30%, tehát 30% mindenképpen
kell ahhoz, hogy
igen, orosz olaj... de már keverhető más kőolajokat. Tehát a MOL azért csendben nagyot lépett előre. Tehát van az Adria vezetékünk, ugye ez egy, de az ukránok is ajánlottak nekünk egy megoldást egyébként, Szlovákiának is, és nekünk is, hogy a Barátság kőolaj vezetékhez csatlakozik egy Odessa Brody nevezetű vezeték, ez Ukrajna, szinte a román, keleti román határral párhuzamosan éri el a Barátság kőolaj vezetéket, és ez a vezeték ugye odesszai kőolajkikötőből indul, ami Ukrajnához tartozik most, és azt ajánlották, hogy ezen tengeri szállítású kőolajat vásároljon a Barátságon bejövő orosz kőolaj helyett Magyarország, és akkor részükről szent a béke.
Ez azt jelenti, hogy akkor Odesszából tengeri úton kell elvinni Horvátországba, így értsem?
Nem, hanem
úgy, hogy ott van egy Barátsághoz.
Az Odesszában van egy tengeri olajkikötő,
igen.
Innen indul ki Brody felé egy vezeték, és Brodyban csatlakozik be a Barátságba, és onnan, mintha a Barátságban érkezne, megy tovább.
Ja, akkor, tehát tulajdonképpen a Barátság kőolajvezetéket használnák egy igen. nagy szakaszon, csak kiiktatnák azt a részt, ami...
Az orosz kitermelési mezőkből érkező részt iktatnák ki. Na de ezzel is körülbelül az a baj, mint az Adria vezetékkel, hogy kapacitás problémák vannak, ugyanis az éves kapacitása 9 millió tonna, és ugye Szlovákiának és Magyarországnak 14 millió tonna az éves kőolajigénye. A másik probléma az, hogy ez a vezeték évek óta nem működik, szépen ott rozsdásodik a sztyeppén, az ukrán sztyeppén.
És nem lehet tudni, hogy milyen állapotban van.
Hát el lehet képzelni, hogy milyen állapotban van. Na jó, ezt is megoldják. Csak hogy ez az egész dolog működhessen, ahhoz először is kellene egy politikailag legitim ukrán vezetés, mert ki tudja, kivel mit írunk alá, ugye Zelenszkij elnök már 2 éve úgy vezeti az országot, hogy illegitim módon, meg kellene egy olyan ukrán vezetés, aki reálpolitikát folytat, és korrekt, és megbízható.
Amikor én azt kérdeztem, hogy honnan tudunk olajat beszerezni, én arra is gondoltam, hogy milyen úton, módon. Tehát, hogy értem, hogy van a Barátságvezeték, van az Adria vezeték. Azon kívül más vonaton, vagy nincs más vezeték, ami összeköti mondjuk Szlovéniát Magyarországgal, vagy Ausztriát Magyarországgal, tehát vagy észak elmondom. Felől. Igen?
Elmondom. Most tárgyaltak a szlovákok a csehekkel, Csehország segítséget kíván nyújtani a régiónak, úgy, hogy a csehek elég jól becsatlakoztak a német rendszerhez. Ők is a Barátságon kapták egyébként.
Korábban.
Csak ezt a Barátságot ők, mivel ott vannak Németországnak a hasába, már összekötötték azóta a német rendszerrel. Most Németország felől tudnak kapni kőolajat, mégpedig többet, mint amire szükségük van, 2-3 millió tonnával többet, és azt Szlovákiának el tudják vinni, és Szlovákia azt ugye ebben az esetben annyiból könnyebbedik a helyzetünk, hogy az Adria kőolajvezetéken nem kell annyit Szlovákia felé tovább vigyünk. hanem ennyivel kevesebbet kell tovább.
De akkor onnan, tehát akkor Csehország felől mi nem kapnánk.
Igen, de több maradna mégis, több mert nekünk nem úton. Kellene Szlovákiának tovább vinni.
Igen, de akkor ez nem egy plusz útvonal, nem egy plusz lehetőség, hanem azt jelenti, hogy a korábban meglevők némiképp tehermentesítve lesznek.
Hát, hogy több marad nekünk.
Több marad nekünk. Jó.
Azért ez nem kevés. Igen, beszélgetünk folyamatosan ugye a vasúti szállításról, de ezek nagyon logisztikailag már elbonyolódó dolgok. Több száz vasúti kocsiról beszélünk, több száz közúti speciális szállítójárműről. El lehet képzelni egyébként ennek az árkülönbözetét egy kiépített csővezetékhez képest lényegesen drágább, tehát én ebbe az irányba el sem mernék menni, és meggyőződésem, hogy erre nem is lenne szükség. Végső esetben van, de jobb
de
lenne.
Ad abszurdum az elképzelhetetlen, hogy Magyarországot mondjuk vasúton lássák el kőolajjal valamilyen úton?
Nem, abszurdum. Csak pénzügyileg. Fizikailag lehet. De én még tovább mennék a vezetékeknél, mert én ebben hiszek. Ugye létezik egy ilyen, hogy páneurópai kőolajvezeték. Ez úgy néz ki, hogy elmegy egészen a Nis pancsevói finomítójáig.
Tehát Szerbiából, igen.
Triesti kőolajkikötőből, Olaszországból.
Tehát Triestből megy Szerbia felé.
Így van. Addig már megvan, de úgy, hogy igénybe veszi addig a vezetéknek a déli ágát, de addig már van egy kiépített útvonal Triestből. Na most, ha magunk elé képzeljük a térképet, akkor Konstancában van a másik vége ennek a tervezett...
Románia, igen,
ott is van egy nagy kőolajkikötő, ott pedig Ploestiig eljön. Na most az a baj, hogy Ploesti meg Pancsevó között van 400 kilométer, ha ez a szakasz megépülne, az azt jelenteni, hogy két másik kőolajkikötőt is be tudnánk kapcsolni az ellátásunkba, ugye a Triestit és a Konstancait. És ugye a románok egyébként energetikai meg gazdasági kérdésben elég korrekt partnerek. Nem úgy, mint a politikában, a gazdasági kapcsolatok terén korrekt partnerek.
Erre vonatkozik az a magyar szándék, hogy új vezetéket építsenek ki Magyarország és Szerbia között?
Igen, tehát ez is. Ugye ez abban a hitben kezdett készülni ez a vezeték, hogy a barátság kőolajvezetéket össze lehet kötni ezáltal a vezeték által a Adria kőolajvezetékkel, és akkor így dupla nő az ellátásbiztonság, mert két irányból be lehet a Nist is táplálni, a Nisi pancsevói kőolajfinomítót, ugye, ami már úgy tűnik, hogy végérvényesen a MOL portfóliójába kerül. Az Újvidék algyű vezeték, ugye az gyorsított ütembe fog épülni, lehet, hogy egy-két éven belül, egy éven
honnan,
belül.
Honnan, hova? Ja, Újvidék algyű, jó, értem.
Igen, csak ugye két dolog hiányzik a történetből. Az egyik, hogy algyű és Százhalombatta közt már kész a vezeték, tehát a Százhalombatta felé folytatódik, és Százhalombattán találkozik a barátság kőolajvezetéke. Tehát...
Ezek bonyolult dolgok.
Hát igen, térkép nélkül kicsit nehéz elképzelni, de azért el lehet. És ugye Újvidéken meg átmenne ez a páneurópai kőolajvezeték. Tehát Újvidék az állomása a tervek szerint ennek a páneurópai kőolajvezetéknek, nem véletlenül épül. Pont véletlenül onnan a vezeték.
Kérdezek még valamit, hogy a MOL-ra úgy tekintünk, mint egy magyar olajcégre. Természetesen tudjuk, hogy a tulajdonosok azok nem magyarok, illetve magyarok is, meg sokan mások, és a vezetés, a menedzsment, meg a székely az magyar. És ez a lényeg, hogy a vezetőség magyar. Hogy volt már olyan, hogy mondjuk az ÖMV próbálta megszerezni a MOL-t, vagy legalábbis olyan helyzetbe kerülni, hogy a MOL-ban. Tehát elképzelhető-e, most kormányoktól és politikától függetlenül, elképzelhető-e, hogy a MOL az valamilyen felvásárlás áldozata lesz?
A MOL-ban a magyar tulajdonosi hányad nagyobb, ha összeadom, mert több magyar tulajdonos is van, ezek közül vannak kicsi tulajdonosok, kis részvényesek, meg nagyok. A magyar tulajdon szignifikánsan több, mint a külföldi. Ehhez az kellene, hogy valamelyik magyar tulajdonos, nagyobb magyar tulajdonos hát ellenséges. Tehát valamilyen érdekből ellenérdekelté válna a MOL sikerében. Ezt nehéz elképzelni. Szerintem ezt azért már figyeli a magyar vezetés. Ezt sikerült annak idején megakadályozni.
Hogy a rossz kézbe kerüljön, nem tudom hány százalék annó.
Igen, még úgy is, hogy akkor, amikor ez volt, akkor ugye az nagyon fontos eleme a magyar energiaellátásbiztonságnak, hogy sikerült a magyar többséget visszaállítani a MOL-ban. Ez nem volt így. Uh-huh. Tehát volt, hogy több
volt a külföldi.
Ha összeadugatjuk, akkor több volt a külföldi tulajdonosnak, több volt a részesedésük, és ugye ez azért egy olyan vállalatnál, ami azért gyakorlatilag a legnagyobb magyar cég, gyakorlatilag egy regionális multi, óriási adóbefizetései vannak a magyar állam felé, nagyon sok minden, például az egész rezsipolitikában döntő szerepe van a MOL-nak, hogy ezt lakossági energiárakat alacsonyabban lehet tartani.
Mennyire azt lehet tudni egyébként, hogy a MOL-ban kik a tulajdonosok, a nagy tulajdonosok, vagy ez valamennyire nem nyilvános?
De valamennyire nyilvános, nem teljesen. A külföldi tulajdonosoknál inkább ott fordul elő, hogy mindenféle befektetési alapok is előfordulnak, meg bankok egyébként, amik nem szakmai befektetők kifejezetten. Például az ING biztosító társaság, uh-huh. Erste Bank, azt hiszem. De a magyar tulajdonosok közül ugye éppen a Matthias Corvinus alapítvány egy 10%-os, az OTP-nek van 10%-os uh-huh. tulajdonrésze, a MOL saját dolgozóinak van egy nagy tulajdonrésze. Aztán vannak azt hiszem magyar tehetséget támogató alapítvány, tehát a magyar innováció tehetséget van egy ilyen kutatásfejlesztési innováció támogató alapítvány, ami szintén nagy tulajdonos. Úgyhogy az MTC-n keresztül azért nyilván ott van valahol a magyar államnak a befolyásolása is, bár a magyar állam részesedése kicsit, de mégis a magyar tulajdonosok együtt azért több mint 50%-ot.
Egy zárójeles, vagy egy záró kérdés. A mai világpiaci helyzet, olaj, mikor fog nyugvó pontra jutni? Most olyat kérdeztem, amire nincs válasz, de mégis.
Dehogy nem. Van válasz, nekem van, legfeljebb nem találom el, hogy mi lesz. Tehát igazából senkinek nem érdeke, hogy fönnmaradjon ez a hormuzi szoros lezárása, mert Irán úgy akart nagyhatalom lenni, ott szúrta el, úgy akart nagyhatalom lenni, hogy semmilyen stratégiai termékből nem önellátó. Importálják az élelmiszert, importálják a gyógyszereket, importálják a magasabb hozzáadott értékű gépipari berendezéseket, az informatikai mindent tehát importálnak.
Irán kifogy?
Nincs különösebb. Tehát a régió mentalitása szerint ők nem képeznek különösebben tartalékokat, uh-huh. ezek pár hétre elég tartalékok. Tehát folyamatosan működnie kell. Másrészt az iráni olajra kivetett szankciókat a maga részéről USA feloldotta, úgyhogy azért, hogy ne szaladjanak föl az árak, ugye Irán elég igen. jelentős kitermelő, ezért Kína felé szállítják, nekik is szállítani kell, tehát, és nem tudnak szelektálni, ha le van zárva, az aknák uh-huh. nem szelektálnak. Tehát másrészt az USA sem fogja hagyni, hogy ez így maradjon tartósan, akár úgy, hogy egy stabil, a stratégiai pontokat megszállják, és stabil flottabázist építenek ott.
Nem úgy van, hogyha nekünk rossz, akkor legyen mindenkinek rossz? Nem ez az iráni mentalitás most ebben a helyzetben?
Igen, amikor szétbombázták az országukat? Kifogynak mindenből. Én nem hiszem, hogy azért, ha már vallási vezetésű az az ország, hogy az hagyhatja azt, hogy a saját népe olyan szinten nélkülözön, amibe beletaszítják.
Tehát akkor egy jóslat, hány nap, hány hét?
Nem, még nincs vége, hogy miért lesz mégis magas az ár. Olyan energetikai létesítményeket támadtak meg az irániak szerte az öbölbe, amit nagyon hosszú idő alatt lehet. Kitermelési mezőket, finomítókat, olajraktárakat, stb. Kikötőket. Ezt lesz nagyon lassú megjavítani, és ez fog hosszú ideig tartani. A hormuzi szorossal ez lesz baj, nem a blokád. Hogy az olajtermelés nem fog visszaállni, meg az LNG termelés.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója volt az MCC-ből, technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!